Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A hittani kongregáció új dokumentumot adott ki. Az eutanázia bűntett az emberi élet ellen, a gyógyíthatatlan is ápolható. Meg kell védeni az idősek jogait a pandémia idején is, figyelmeztet a Szent Szék. Jövőre emlékeznek Oroszországban Szent Alekszandr Nyevszki fejedelem 800 éves születésére.
A hittani kongregáció dokumentuma. Az eutanázia büntett az emberi élet ellen, a gyógyíthatatlan is ápolható. Samaritanus bonus, magyarul irgalmas szamaritánus címmel jelent meg kedden a hittani kongregáció levele az emberek ápolásáról, az élet kritikus helyzeteiben és végső stádiumában. A Ferenc pápa által jóváhagyott, közel 30 oldalas dokumentum határozottan elítéli az eutanázia és a segített öngyilkosság minden formáját, szem előtt tartva az utóbbi évek eseteit is. A dokumentum hasznos segítség a lelkipásztoroknak, a családoknak és főként az egészségügyi dolgozóknak. A gyógyíthatatlan állapot nem azonos a kezelhetetlen helyzettel. Aki egy betegség végső állapotában szenved, miként akinek korlátozott esélye van a túlélésre, joggal számíthat az elfogadásra, az ápolásra és az őt körülvevő szeretetteljes légkörre. Az egyház ellenzi a terápiás megáltalkodottságot, ám definitív, végleges tanításként leszögezi, hogy az eutanázia minden formája büntett az emberi élet ellen. Az ebben való bármiféle formai vagy közvetlen anyagi jellegi közreműködés súlyos bűn, amit semmiféle hatóság nem rendelhet el vagy engedélyezhet. A kongregáció levele megerősíti az egyház már sokszor kifejtett tanítását a témáról, ami szükségessé vált a sajtó eutanáziát támogató hangjának erősödése, és mind több ország hatóságainak eutanáziát és segített öngyilkossága törvényesítő eljárása miatt súlyosan beteg személyek esetében, mentális problémákkal vagy anélkül. A levél célja, hogy konkrét eligazítással segítse az irgalmas szamaritános bibliai üzenetének megvalósítását, még akkor is, amikor maga a gyógyítás lehetetlen vagy valószínűtlen, de az orvosi, ápolói, pszichológiai és spirituális kísérés kikerülhetetlen kötelesség, mint hogy ellenkező esetben a beteget embertelenül magára hagynák. Gyógyítani, ha lehetséges. Egyébként mindig ápolni, tanította Szent Második János Pál pápa. A gyógyíthatatlan beteget mindig lehet ápolni. Végsőkig gondoskodni róla, a beteggel együtt lenni, mellette állni, figyelemmel és meghallgatással kísérni, azzal a szándékkal, hogy mindig érezze a törődő szeretetet. Így kerülheti el a magányt, és enyhülhet a félelme a szenvedéstől, a haláltól. Ezek a szempontok indítják mindazokat, akik az élet mellett döntenek és elutasítják az eutanáziát. A levél megállapítja, hogy gyakoriak az esetek, amikor maguk az orvosok tesznek bejelentést olyan visszaélésekről, amelyek során olyan betegek életét függesztették fel, akik soha nem kívánták maguknak az eutanáziát. Az egész dokumentum figyelme a fájdalom és a szenvedés értelmére összpontosít az evangélium és Jézus életáldozata fényénél. A fájdalom lényegileg csak ott viselhető el, ahol van reménység. Ezt a reménységre pedig Krisztus személyes jelenlét adja meg a betegnek. A palliatív ellátás, amely enyhíti a tüneteket, nem elegendő, ha nincs valaki, aki a beteg mellett áll, és tanúsítja a szenvedő ember egyedüli és megismételhetetlen értékét. Az emberi élet sérthetetlensége a természetes erkölcsi törvény alapvető igazsága és a jogrend alapvető fundamentuma, állapítja meg a kongregáció levele. Nem lehet az emberi személy életére törni, még akkor sem, ha valaki azt kifejezetten kéri. Miként senki nem lehet a másik rabszolgája, még ha ezt kéri is. Az abortusz, az eutanázia és az önkéntes öngyilkosság az emberi civilizáció ellen van, és súlyosan megsérti a teremtő becsületét. Megsemmisíteni az életét egy betegnek, aki eutanáziát kér, nem azt jelenti, hogy elismerjük az önállóságát és értékeljük azt, hanem éppen ellenkezőleg félreismerjük szabadságának az értékét, amit erősen befolyásol a betegsége, fájdalma és szorongása. A dokumentum idéz néhány olyan tényezőt, amelyek lehatárolják annak a képességét, hogy az életet a maga értékében tekintsük, amely méltónak csak bizonyos fizikai és pszichikai vonások mellett tekinthető. Egy ilyen akadály a kompasszió, az együttszenvedés, együttérzés téves értelmezése. Az igazi együttszenvedés ugyanis nem abban áll, hogy halált provokál, hanem elfogadja és támogatja a beteget szeretettel és olyan eszközökkel, amelyek enyhítik a szenvedését. Másik akadály a növekvő individualizmus, amely magányba sodor. A hittani kongregáció levelében definitív és végleges tanításnak nevezi az eutanázia értelmezését, amely büntett az ember élet ellen, ténylegesen gonosz cselekedet bármiféle körülmények között. Az ebben való bármiféle formai vagy közvetlen anyagi jellegű közreműködés súlyos bűn, amit semmiféle hatóság nem rendelhet el vagy engedélyezhet. Akik jóváhagyják az eutanáziáról szóló törvényt, azok ennél fogva bűnrészessé válnak, és a botrány vétkesei lesznek, mert ezek a törvények hozzájárulnak a tudattorzításhoz. Az eutanázia gyakorlata akkor is elfogadhatatlan, ha a reménytelenség és a félelem csökkenti, vagy egészen nem létezővé teszi a személyes felelősséget. A dokumentum megmagyarázza, hogy a meghalás méltóságának a védelme kizárja mindenáron való terápiák alkalmazását. Pontosít és kifejti a dokumentum, hogy az elkerülhetetlen halál közelében megengedett olyan döntés hozni, amely lemond az olyan eljárásokról, amelyek csak az élet bizonytalan és kínos meghosszabbítását jelenteni, anélkül, hogy lemondaná betegnek kiálló normális állapotról. Orvosi kötelesség ugyanis a táplálkozás és a hidratálás a kiszáradás megakadályozására. A terminális palliatív kezelés ugyanis nagyon értékes és nélkülözhetetlen eszköz a beteg számára. A beteg gondozásának lényeges része, hogy ne tekintse magát tehernek, hanem érezze a családtagok megbecsülését. A család ebben a küldetésben segítségre és megfelelő eszközökre szorul. Az állam kötelessége, hogy elismerje a család elsődleges és alapvető társadalmi feladatát, és azt a helyettesíthetetlen szerepet, amit betölt abban a szerepében, amit megfelelő forrásokkal és struktúrákkal támogatnia is kell. A fogantatástól kezdve védelmezni kell a fejlődési rendellenességet hordozó magzatot és kisgyermeket, tisztességes életkörülményeket biztosítva számukra. Semmiféle körülmények között nem lehet őket megfelelő és lehetséges ellátás nélkül hagyni, el kell kísérni őket életük természetes végéig, a táplálkozás és vízbevitel biztosításával. A dokumentum elítéli a fogyatékosság iránt ellenséges magatartást, amely megáltalkodottan kényszeríti az anyát az abortuszra, amely sohasem megengedett megoldás. A dokumentum kitér az erős nyugtatószerek használatára, amelyek akár a tudatállapot felfüggesztését is okozhatják. Az egyház megengedi a nyugtatók használatát azért, hogy az élet vége a lehetséges legnagyobb békében érkezzék el, mint amilyen a terminális palliatív nyugtatás. Ugyanakkor leszögezi, hogy a nyugtatás soha nem elfogadható, ha azzal a szándékkal alkalmazzák, hogy közvetlenül és szándékosan a beteg halálát okozzák. Még a tudati állapot hiány esetében is biztosítani kell a betegnek, személyi méltóságát és értékét, valamint a megfelelő gyógymódot a táplálkozás és vízbevitel biztosításával. Adódhatnak azonban olyan esetek, amelyekben az ilyen eljárások mértéke aránytalanná válik, mert nem hatékonyak már, illetve kirívó módon költségesek. A hittani kongregáció levelének utolsó pontja a lelkiismereti ellenvetés kérdését tárgyalja, és arra kéri a helyi egyházakat és egészségügyi intézményeket, hogy tegyenek tanúságot róla. Az eutanáziát jóváhagyó törvények ugyanis súlyos és pontos kötelességet rónak a hívő emberre, hogy tegyen lelkiismereti ellenvetést. Fontos az orvosok és egészségügyi dolgozók keresztény szellemi felkészítése a haldoklók ápolásában. Azoknak a kísérésében, akik eutanáziát kérnek, nagyon fontos, egy olyan közelség, amely a beteget a megtérésre hívja. Ugyanakkor nem elfogadott semmiféle olyan külső gesztus alkalmazása, melyet mintegy az eutanázia jóváhagyásaként lehetne értelmezni.
Meg kell védeni az idősek jogait a pandémia idején is, figyelmeztet a Szentszék. Az emberi jogok függetlenek az életkortól, tehát az idősek egészségét is ugyanúgy védeni kell, különösen a COVID-19 világjárvány idején. Erre hívta föl a figyelmet Iván Jurkovics érsek, állandó ENSZ megfigyelő szeptember 21-én. A vatikáni főpásztor, aki az Egyesült Nemzetek Szervezetének genfi székhelyű hivatalainál képviseli a Szentszéket, az Emberi Jogi Tanács 45. ülésén szólalt föl, melyet az idősek emberi jogi helyzete független szakértői beszámolójának szenteltek. Jurkovics érsek elsőként rávilágított arra, hogy biztos és átfogó adatokra van szükség az idősek helyzetére vonatkozóan. A statisztikák hiányosak, általánosak és homogén csoportnak állítják be az időseket, miközben a valóság egészen más. Ilyen szűk látókörben nem lehet alaposan mérlegelni igényeiket, sem megfelelően értékelni fontos hozzájárulásukat, melyet a társadalomnak nyújtanak. Ezért tehát minőségi, gyors és megbízható adatokra van szükség, hogy az időskorúak emberi jogi védelmének hiányosságait feltérképezzük és orvosoljuk. Az adatok életbevágóan fontosak, hiszen amint a koronavírus világjárványnál is kiderült, nélkülözhetetlen eszközt jelentenek az egészségügyi válsághelyzet monitorozására, melyre aztán megfelelő választ lehet kidolgozni. Jurkovics érsek megemlékezett arról a szomorú sarcról, melyet a COVID szedett az idős személyek körében a nyugdíjas otthonokban szerte a világon. Tekintve ezt a szörnyű helyzetet, pontos jelentést kell kapnunk a koronavírus fertőzöttekről, illetve az amiatt elhunytakról, hogy ezáltal javíthassuk az idős otthonok megfigyelését. Ami pedig az orvosi ellátáshoz való jutást illeti, a szentszéki képviselő aggodalmának adott hangot, amiért pusztán a betegek életkora alapján döntöttek vagy dönthetnek az orvosságok és a lélegeztetőgépek odaítéléséről. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy az egészségügyi protokollt alapos klinikai mérlegelés vezesse, valamint az a világos elkötelezettség, mely minden személy jogait és méltóságát védelmezi. Az érsek rámutatott. Az elmúlt hónapokban idősek egy egész nemzedéke fizetett súlyos árat a pandémia következményeiért. Jól lehet ők a legértékesebb erőforrásai emberi családunknak, a történelem, a tapasztalat és a tanítás révén. Ők alkotják a nép gyökereit és emlékezetét. Az időseket meg kell óvnunk, jogaikat és méltóságukat meg kell őrizni. E nemes cél eléréséhez viszont átfogó, megbízható és jelentős adatokra van szükség, hogy így kiküszöböljük a jelenlegi akadályokat, és mérlegelni tudjuk az érvényben lévő intézkedések hatékonyságát, mondta még Iván Jurkovics érsek, állandó ENSZ megfigyelő, az Emberi Jogi Tanács 45. ülésén. emlékeznek Oroszországban Szent Alekszandr Nyevszkij fejedelem 800 éves születésére. A 12. században élt vlagyimiri nagyfejedelem emlékének szentelik a jövő évi ünnepség sorozatot Oroszföldön. A bölcsességéről, katonai hőstetteiről ismert első Sándor számtalan hadviselés és hosszú utazások után, mikor már közel érezte magához a halált, szerzetes lett. 1263. november 14-én hunyt el, alig 3 évszázaddal később az orosz ortodox egyház már szentként tisztelte. A moszkvai pátriárkátus honlapja arról tájékoztat, hogy múlt szerdán a megváltó Krisztus székesegyház Szergely termében Kirill pátriárka vezetésével találkozót tartottak, amelyen az emlékév programjainak előkészítését vitatták meg. Számos metropolita, püspök, politikai vezetők, valamint kulturális és közintézmény képviseltette magát. Alekszandr Nyevszkij rendkívüli államférfi, hazafi volt. Olyan ember, aki önzetlenül szerette népét és országát, aki életét adta hazájáért, mondta Kirill, Moszkva és egész Rusz pátriárkája, az egyházi szervezőbizottság elnöke. A Szent Fejedelem jelkép nem csak Oroszország, de az egész orosz kultúra számára, tette hozzá. Számos ortodox templomot szenteltek neki Bulgáriában, Grúziában, Dániában, Szlovákiában, Franciaországban, Észtországban és más államokban. A legjelentősebb megemlékezéseket jövő szeptember 12-én tartják, a Szent Erekjég átvitelére emlékezve a Szentpétervári orosz ortodox kolostorban, az Alekszandro Nyevszkaja Lavrában, még a másik kiemelt ünnep december 6-a lesz. Kirill pátriárka úgy tájékoztatott, hogy tavaly a moszkvai pátriárkátus kulturális tanácsa arra kérte a püspököket, szinódusokat és a vallási nevelési intézmények rektorait, javasoljanak programokat Alekszandr Nyevszkij alakjának megünneplésére. Azóta több mint 780 kezdeményezés született, köztük konferenciák, tudományos szemináriumok, felolvasások, versenyek és sportkupák, koncertek, kiállítások, pályázatok, kórusfesztiválok. A pátriárka annak a reményének adott hangot, hogy a koronavírus járvány okozta nehéz helyzet ellenére mindez megvalósulhat. Az Orosz Föderáció miniszterelnök helyettese Dmitrij Csernisenko az emlékév állami szervezőbizottságának elnöke emlékeztetett. Sándor fejedelem úgy lépett be Oroszország történelmébe, mint nagy államférfi, hadvezér és diplomata, akinek döntő szerepe volt az ország politikai függetlenségének helyreállításában, megőrizve az ortodox hitet. Csernisenko szólt az állami szervezőbizottság programjairól. Bejelentette, hogy már 135 nevelési és kiállítási projektet jóvá hagytak. Az állam pedig megkívánja óvni az Alekszandr Nyevszkij nevéhez kapcsolódó kulturális örökségi helyszíneket. Alekszandr Nyevszkij 1220. május 13-án született, és 1263. november 14-én hunyt el. Vlagyimiri nagyfejedelem, kijevi és novgorodi fejedelem volt. Az orosz történelemben fontos szerepet játszott. Sikerrel harcolt a germán és svéd invázió ellen, miközben kiegyező politikát folytatott a mongol aranyhordával. 1547-ben az orosz ortodox egyház szenti avatta. A Nyevszkij nevet a Néva folyónál a svédek felett aratott győzelme után kapta. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Híreinkért keressék honlapunkat a hu.vaticannews.va oldalon. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.